Amen. Szeretettel köszöntöm újra a gyülekezetet, és hogyha szeretnénk tényleg így időbe beleférni a délig, vagy valameddig, akkor muszáj egy kicsit presszionálni a időkeretünket. Úgyhogy lapozzunk oda Lukács evangéliumának a 22. fejezetéhez. Tehát Lukács evangéliumának a 22. fejezetének a 49. versétől fogom olvasni. Nem hosszú ige lesz, akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igét. Tehát a jelzethelyen így hangzik Isten igéje. Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: hagyjátok abba, és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reggelt, és minden vasárnap reggelt, amikor emlékezhetünk a te feltámadásodra, és arra gondolatunk, hogy ha egyszer majd a mi testünk is elmúlik, akkor így fogsz bennünket feltámasztani, visszatarthatatlanul felemeled a mi lelkünket, és egy új testet azt nekünk. Kérlek Istenem, add, hogy most megértsük azt, amit üzenni akarsz számunkra ezen a reggelen, legyen minden a te dicsőségedre, te nevedben, Úr Jézus. Amen. Foglalni helyet a gyülekezet. A mai napon véget ér a 2022-es évnek a házasság hete. Tegnap még házi csoporton a Krisztéknél ez volt egy központi üzenet, és biztos vagyok benne, hogy sokan részt vettetek, ugye a héten volt itt Sopronban is mindenféle házas alkalom, amelyek arról szóltak, hogy a házasságainkat jobbá tegyük. Vagy részt lehetett volna venni, de hogyha nem jutottatok el sok házas alkalomra, akkor mondom itt a férfiaknak is, hogy legyetek kezdeményezők, és az év további részébe a házasságokat lehet javítani, vagy elvinni a feleségeket, romantikázni, szóval a jó házasságért meg kell dolgozni. De ezen a mai napon nem csak a házasság hete ér véget, hanem a 24. téli olimpia is Kínában. Én szeretem a sportot, főleg nézni, az nem annyira fárasztó, de így bele-bele pillantottam a téli olimpiába. Mivel Kínában volt, ezért az idő eltolódás miatt általában reggelente adták, az nem túl jó volt, de néha egy ismétlés megnéztem, vagy az interneten egy összefoglalót, és az egyik ilyen kedvenc sportágam az a biatlon, ami arról szól, hogy a sífutással egyben van a lövészet, ezt ötvözték, és ebben többféle szám van, van férfiak, nők, van amikor rövidebb táv, hosszabb táv, és van váltó, ami nagyon-nagyon izgalmas. És ebben a sportban az az érdekes, hogy egy-egy kör után, ami mondjuk 5 kilométer például, van egy lövészet. Aki lőtt már életében mondjuk légpuskával, vagy bármilyen puskával, az tudja azt, hogy nyugalmi állapotban is beletalálni mondjuk egy 4,5 cm-es körbe nem könnyű. De amikor az ember még kiadja a tüdejét, a lelkét, a mindenét, és odaér a lövészethez, és mondjuk oldal irányból van még egy 5 méter per szekundumú szél, ez konkrétan megtörtént, akkor nagyon nehéz a célba találni. És ilyen céltáblákat látunk, például egy ötkörös futamnál az első kör után van egy lövészet, tehát négyszer van lövészet, és az első kettő lövészetet fekve el lehet végezni, akkor a belső körbe kell célozni, a 4,5 centisbe, utána a második kettő lövészetnél pedig állva kell lőni, tehát a végéhez közeledik a sportoló, és mégis állva kell lőni, ami sokkal nehezebb. És hogyha valaki mondjuk nem találja el a közepét, vagy a nagyobbik fekete kört, annak ahány hibát vét el, annyi büntetőkört kell futnia. És ahogy gondolkoztam ezen a sporton is, meg így a házasság hetén, hogy az élsportban, meg a házasságokban is van valami közös, több közös pont van, az egyik a kitartás. Csak azok a versenyzők jutnak el az olimpiáig, vagy esetleg szereznek érmet, akik nagyon kitartóak. De csak azok jutnak el Az 50. házassági évfordulóig, akik nagyon kitartóak. Vagy ott van a hűség. Hűség az edzéshez, hűség a sport szeretetéhez, hűség a csapathoz, hűség az országhoz, és ugyanígy a házasságainkban is fontos a hűség. Az, hogy amikor kimondtam, már lassan 23. éve az igen, hogy azt mondom, hogy ő a nagy ő, ott ül a második sorba, és nincs más. Ő hozzá hűséges akarok lenni egész életemben. És ott van a szeretet, nyilván a sportban, a sport szeretete. Ha valaki nem szereti azt, amit csinál, az nyögvenyelős lesz a dolog, és nem lesz inspiráció. És hogyha a mi házasságunkban ott van a baráti szeretet, vagy a küllemnek az érosz a szeretete, de ha ott van az isteni szeretet a mi házasságunkban, az, ami meg tud bennünket tartani ebben az őrült világban. Ezekből és a mind a kettőben, a sportban is, és a házasságban is meg lehet sérülni, és néha meg is sértjük egymást. Ki az, aki még a házastársát soha nem sértette meg? Jelenlevők közül. Meg vannak még páran egyedülállók, mert még nincs. Szóval, igen, tehát van, aki még nem sértette meg, de ezekből a sérülésekből, akár a sportban, akár a házasságban, ha az ember nem áll föl, nem gyógyul meg, akkor nagyon nehéz lesz a folytatás, vagy nem ér az ember célba, vagy egyszerűen kudarc lesz a további eredményei, tehát fel lehet állni. Egy fizikai sérülésből, hogyha sportot nézzük, akkor sokkal könnyebb meggyógyulni, mint egy lelki sérülésből. Ki az, aki ezt tudja támogatni? Ugye? Tehát amikor van egy húzódás, van egy szalagszakadás, van egy törés, sokkal gyorsabban fel lehet épülni, mint egy olyan lelki sérülésből, hogy ezt meg ezt mondta nekem, és akkor kérdezem, mikor? 5 éve. Tehát értitek, és biztos vagyok benne, hogy sokan már szenvedtünk ilyen sérülést is. És van olyan sérülés, amiből Jézus Krisztus gyógyító hatalma, ereje nélkül nem tudunk felállni. Oda kell menni a mennyei mesterhez, és van olyan sérülés, lelki sérülésünk, amiből csak az ő segítsége által állhatunk fel. A mai tanítás ebben az egy mondatban tudnám összefoglalni, hogy engedd, hogy Jézus megérintsen. Aki olvassa a baptista állítatot, látja, hogy ez a hétnek a vezér gondolata, hogy engedd, hogy Jézus megérintsen, azért, hogy meggyógyulj. A felolvasott igeszakaszunk az egy történetnek a részlete, ami a Getsemáni kertben történt, ahol az Úr Jézus elvonult a tanítványaival. És ebben a jelenetben azt látjuk, hogy éjjel történt ez. Az éj sötét, a félelem, a rettegés órái ezek. A gonosznak az ideje, hiszen a sötétség leple alatt az emberek elkövethetnek olyan bűnöket, olyan tetteket, aminek nincs szemtanúja. És nagyon sokszor a világban is azt látjuk, hogy nagyon sok bűnt, vagy sötétségben, vagy titokban akarják elkövetni az emberek, hogy ne legyen szemtanú. És ez történt itt is, a Getsemáni kertben, az éjszakában. Azt mondja az Úr Jézus, amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának az ideje. A sötétséget, a láthatatlanságot, az éjszakát nem csak bűnre lehet fordítani. Az Úr Jézus mire fordította az éjszakát? Getsemáni kertben. Hogy imádkozott. Amikor elcsendesülünk, és többen vagyunk két gyereket nevelők, általában éjjel, nyilván van kivétel, de általában éjjel alszanak a gyerekek. Nyilván kisebb gyerek még aktívabb éjjel, de ahogy növekszik ez a jó hír, egyre nyugodtabb lesz, és lesz olyan éjszaka, amit a kisgyerekesek is át fognak aludni. Én emlékszem az első ilyen éjszakámra, hogy micsoda mennyei volt az. Tényleg, amikor reggel felébredtem, és a gyerek is akkor ébredt föl. Tehát csodálatos érzés, de az éjszakát lehet vírasztásra, közbenjárásra, az Úrral való kapcsolat építésre használni, mert akkor csend van. Tehát nem csak a bűnre lehet és a hamis dolgokra lehet használni, hanem arra is, hogy a kapcsolatot építsük a mennyeivel, ahogy az Úr Jézus is ezt tette. Ilyenkor szembe kell menni a testnek a kívánságával. És ha valaki már vírasztott a jelenlevők közül, megtehettétek volna mondjuk, hogy aludjatok, mondjuk fáradtak is voltatok, de mégis azt mondtad, hogy most fenn kell lennem éjjel, imádkoznom kell ezért meg ezért, mert nagyon-nagyon komoly a helyzet, súlyos a helyzet, és kell érte imádkozni. És akkor érzed a testedben azt, ugye kisgyerekesek ezt gyakrabban érzik, azt, hogy olyan jót tudnál aludni, de muszáj felkelni. És mint hogy beléd marnának, és így csavarnak. Tehát amikor az Úr Jézus a Gecsemáni kertben virasztott, és imádkozott, ne gondoljátok, hogy az könnyű volt. De mégis a kapcsolatát az Istennel így tudta erősíteni, és mi is így tudjuk, amikor a test kívánságait a háttérbe szorítjuk, például a bőjt is ilyen. Amikor a testünk kérni az élelmet, és normális esetben ez egy jó dolog, mert arról van szó, hogy testünk jelez az agynak, hogy ételre van szükség, energiára van szükség. Mert ha nem jelezne, és mondjuk valaki olyan, aki nem szeret enni, mert időpazarlásnak tartja, vagy pénzkidobásnak, akkor nem jelez az agy is, és az lesz a vége, hogy elgyengül az ember, és végül meghal. A folyadék megvonásban elő meg lehet halni egyébként, de ehhez nagyon nagy önuralom kell. És egy picit gondoljunk a sportolókra is. Hogy mekkora önuralom kell ahhoz, hogy valaki az élsportban jól tudjon teljesíteni. Mennyi mindenről le kell mondani neki. A gyülekezet életében is olyan jó lenne, hogyha egy ilyen bőjti időszak következne. Tegnap vezetőségén arról beszélgettünk, hogy egy mágnes táblára kiteszünk ima témákat, lehet úgy is mondani, hogy imafal vagy imapajzs, és akkor arra mindenféle ima témák ki lesznek majd írva. Megtérőkért, hogy megtérjenek, a környezetetekben élők, a gyerekeitek, a rokonaitok, lesznek akik mondjuk betegek, hogy betegségből meggyógyuljanak. És azért jó, hogyha konkrétan így ki tudjuk írni majd ezeket az ima témákat, mert akkor nem az lesz, hogy megígérjük valakinek, hogy persze imádkozok érted, két hét múlva meg már elfelejtjük. De ha bekövetkezik a gyógyulás, bekövetkezik a megtérés, vagy a megújulás, vagy elmúlik a gyász, akkor ezekből a kis papírokból összehajtjuk őket, és beletesszük az ima meghallgatásnak a helyére. Nem dobjuk ki, mert egyszer majd pár év múlva, amikor előveszitek ezeket, akkor látjátok, hogy mennyi mindenben az Isten meghallgatott már titeket. Amikor egy éve elkezdődött Győrben egy bőjti időszak azért, mert már 3 éve nem volt ott lelki pásztor, akkor a gyülekezet összefort, és minden nap ott volt egy vezető a gyülekezetben, legalább egy vezető, és a gyülekezetből többen jöttek oda imádkozni és bőjtölni, azért, hogy gyülekezetnek legyen lelki pásztora. A mi oldalunk, mi erről nem tudtunk akkor még egy éve, talán nyáron kezdtünk el így ismerkedni. A mi oldalunkról az volt látható, hogy Jánoshalmi gyülekezetben jól éreztük magunkat, szeretett bennünket a gyülekezet, mi is szerettük őket, a kerületben is az Isten megáldott bennünket, a városra való munkálkodásban, a hittamban, mindenben, a saját házunkban lakhatunk, ami másfél év múlva teljesen hitelmentes lesz, így is alig fizetünk valamit, de hogy minden kerek volt. És amikor így nagyon-nagyon halványan elkezdtük érezni a hívást, én mondtam, Uram, én annyira jól érzem itt magamat, hogy engem úgy kell innen kirobbantani. Én mondtam is a feleségemnek, hogy én mondom, nem akarok menni. De hozzátettem azt, Uram, ha a te akaratod más, akkor robbantsák innen. És képzeljétek el, hogy az Isten átformálta a szívemet ezen a területen. Érthetetlen, számomra érthetetlen módon. És amikor itt a gyülekezet mondjuk kap egy visszautasítást egy lelkipásztor jelöltől, nyilván a gyülekezet egy picit beleroppan ebbe. De azért tegyük hozzá a másik oldalt, hogy odaálltatok imádságban, bőjtben azért, hogy tényleg az Isten rendelje ki nektek a lelki pásztort. Mert amíg péntekenként négyen vagytok egy ima alkalmon, hát el lehet mondani, hogy nem. És ezen változtatni kell. És minden pénteki alkalom innentől kezdve arról fog szólni, hogy gyertek ide és imádkozzatok az egységért, a helyreállásért, a szeretetért, azért a lelki pásztorért, akit az Isten már kirendelt nektek, ő tudja, hogy ki az. Olyan, mint a jövendőbeli, már biztos, hogy megszületett, csak még nem láttad. A lelki pásztorotok is olyan, hogy biztos, hogy már megvan, csak mi nem tudjátok, hogy ki az. De higgyétek el, ha odaálltok ebben, a szellemi küzdelemben, a harcban, akkor az Isten fogja formálni a szívét, annak is, akinek ide kell jönni, és nem fog nemet mondani. Hanem azt mondja, hogy igen, engem az Úr ide küldött hozzátok. A 133. Zsoltárt szeretném felolvasni. Zarándokének Dávidé, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kettő helyet szeretnék ebből kijelölni. Az egyik, ha a testvérek egyetértésben élnek, aminek az a következménye, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. A gyülekezetben törekedni kell az egységre. Nyilván ott van a Biblia, mi azt mondjuk önmagunkra, hogy evangéliumi gyülekezet vagyunk. Sőt, szoktuk azt is mondani, hogy teljes evangéliumi gyülekezet vagyunk, mert nem hagyunk ki semmit a Bibliából, és minden gyakorlatunk, minden liturgiai elemre azt mondjuk, hogy ez a Bibliából vettük, és azért csináljuk így meg így. És fontos lenne a jövőben azt is megérteni, hogy van egy baptista szövetség. És ebben a baptista szövetségben úgy állnak össze gyülekezetek, hogy elfogadjuk a baptista hitvallást, és mivel elfogadjuk ezeket, azért a gyülekezetek összekapcsolódnak ezáltal egymáshoz, és így épül fel az egyház. És jó lenne a jövőben eldönteni azt is, hogy melyik szövetséghez akar tartozni a gyülekezet. Mert van egy baptista szövetség, ami véleményem szerint egy jól működő szövetség. És én úgy mondom, ezt nem baptistaként értem meg. A szüleim nem jártak gyülekezetbe, pogány háttérből jöttem, de inkább a nagyszülők katolikusok voltak. És amikor az Isten elkezdett engem keresni, akkor elkezdtem körülnézni, elkezdtem hittanra járni, 13 évesen. Mindenki nézett rám, hogy valami probléma lehet, hogy te nem a szüleid erőltetik, hanem elkezdesz hittanra járni. És valahogy ott nem találtam meg a helyemet. Elkezdtem adventistákhoz járni, éveken át. És nem találtam meg a helyemet. Elkezdtem Golgotába járni. Dicsőítésvezető voltam. A közép-európai első Golgota gyülekezetébe Baján. És nem találtam meg a helyemet. Egy dicsőítés közben mondta az Isten, nem ez a te helyed. Mert én akkor baptistáknál megtértem, ott problémák voltak a gyülekezetben, mint hogy itt is vannak folyamatosan. Azt mondta az Úr, hogy mégis ott van a helyem a baptista gyülekezetben. És kitartottunk a feleségemmel ott. Mert tudtam azt, ha kiválunk a gyülekezetből, és elmegyünk mondjuk a golgotásokhoz, a fél gyülekezet követett volna bennünket. És én mondtam, hogy ezt a felelősséget én az Úr elé viszem, és az Úr azt mondta, hogy ott van a helyed, ahol szolgálsz a baptista közösségben. És tudom azt, hogy vannak nagyon sok szimpatikus irányzatok a Magyarországon is. De azon kell imádkozni és gondolkodni, hogy ezzel támogatjátok az egységet, vagy megosztjátok a gyülekezetet. És törekedjetek az egységre, mert csak oda küld az Isten áldást. És életet mindenkor. Az alapigénkre visszatérve láthatjuk azt, hogy a Páska vacsorára elfogyasztása után még Jeruzsálemben volt a tanítványi kör, és amikor Judásnak a tiszteletlensége már érzékelhető volt abban, hogy együtt nyúlt a mesterrel a tányérba. Mert megvolt az a hagyomány, hogy aki vezeti az alkalmat, aki a vezető, ő helyezkedik el a kerebeteken, középen. Nyilván ez az asztal abban az időben nem volt, de így ismerik talán az utolsó vacsora képét. A kerebeteken, a földön feküdve középen volt a mester, tőle jobbra az első számú, mondjuk Péter, tőle balra második számú hely, harmadik jobbra kettő, és így tovább. És a mester nyúlt először, a fő vendég nyúlt először a tálba. És ha valaki egyidejűleg vele belenyúlt, az azt jelenti, hogy már nem tiszteli a mestert. Amit látunk is az igéből bekövetkezett. És aztán a sátán belement a Judásba, Iskariótásba, és elárulta Jézust. És az utolsó páska vacsora után az Úr Jézus elment a Getsemáni kertben tanítványaival, de akkor már Júdás nem volt velük. És ahogy imádkozott az Úr Jézus ott a Getsemáni kertben, ezt látjuk a 44. versben, halálos gyötrődésben még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Ennyire oda ment az Úr Jézus az atyál, és azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod, Uram. És ez az önfegyelem, ez a kitartás, ez a szeretet, ez a hűségnek a jele. Hogy Jézus nem a félelmeibe kapaszkodott bele, mert mint ember félt, és volt életösztöne. Élni akart, nem akart meghalni, nem akart szenvedni. De azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, atyám, hanem a tiéd. És amikor az éj csendjét, ezt az imaközösséget az atyával, tanítványok elaludtak, de mégis valami megzavarta. Jött a főpap, jöttek a katonák, jött Júdás az élen, aki csókkal elárulta Jézust, és kérdezték az emberek tőle, hogy Uram, odavágjunk a karddal. A következő jelenet, oda is vágtak. Nem válták meg a választ, az Úr Jézusnak a válaszát, hanem le is csapták a fülét. Szeretném ezt megkérdezni tőletek, hogy veletek, velünk még nem történt ilyen? Érzékeltünk valamit a környezetünkben. Hagyatkoztunk a tapasztalatainkra. Lehet, hogy még az Urat is megkérdeztük, Uram, mi legyen? Csak mégis oda csaptunk. Nem vártunk. Úgy ítéltük meg a helyzetet, hogy oda kell csapnunk. Házasság hetét zárjuk ezzel a mai nappal. A házasságunkban nem történt még ilyen, hogy oda csaptunk. És lett következménye. Vagy a gyereknevelésünkben nem történt még ilyen, amikor szeretetlenül oda csaptunk. És oda szóltunk. És megbántottuk a gyerekeinket. És lehet, hogy igazunk se volt, de nem kértünk bocsánatot. És akkor a gyerekekben ott marad egy szálka, ott marad egy fájdalom, hogy most ez miért? Egy biztos, hogy nem az atyaképét mutattátok ilyenkor, nem az Isten szeretetét hoztátok eléjük. Gyülekezetben még nem történt ilyet, oda csaptunk egymásnak. Mert az életnek mennyi területe van, amikor úgy oda csapunk egymásnak. Nem várjuk meg az Úr Jézus, hogy mit mond, de én azt gondolom, és oda csapunk egymásnak. Jézus megszólal, hogy hagyjátok abba. Mert ez a sötétségnek az ideje. Ne folytasd. Én ezt nem mondtam, mondja Jézus. Én ezt nem akarom. És ennek be kell következnie. Nekünk is kiskorú gyerekeink vannak, kivéve az Árontőm a nagykorú. De látjuk a gyerekeink életében is, akár a tini korban, hogy akkora átalakulásban van az ő testük, az agyuk, hogy ezt az időszakot át kell vészelni, mint szülőnek. És hogyha reagálunk rájuk az ő cselekedeteire, rögtön mindig, mint az érett felnőtt emberek, akkor nagyon sokszor megbántjuk a gyerekeinket. És ameddigre már normálisak lennének, addigra azt mondták, hogy köszönöm ebből a kereszténységből, hogy nem kérek. Van néhány tanulság ebben a jelenetben. Amikor az ember elront valamit, azt az Úr Jézus helyre tudja tenni. És gondolkoztam azon, itt ebben a jelenetben Jézus valamelyik tanítványa a főpap szolgájának a fülét levágja. A fül az a hallásnak a szerve. Az ember életében, a mi életünkben is a legtöbb sérülést a fülön keresztül szenvedjük el. Bocsánat, Péter, hogy ilyet mondok, de olyan nagy áldás az, amikor valaki nem hall. Annyi mindent nem hall meg, amit mi meghallunk. Annyi bántás jön a fülünkön keresztül, és durva szívünkbe belemegy. Ezt a képet így is lehet nézni. És tudjátok, amikor belegondolunk ebbe, hogy akár gyülekezeten belül, évekre visszamenőleg, mennyi mindent emlegetünk, hogy ő ekkor meg ekkor ezt mondta. És akár a házasságban is, vagy a gyereknevelésben. Aki beszédében nem vétkezik, azt mondja, az igaz, tökéletes ember. És ezekből a sérülésekből, hogy látjuk, sokkal nehezen meggyógyulni, mint egy fizikai sérülésből. De az Úr Jézusnak van rá hatalma. Ha megbántott valaki, és hogyha azt még őrzöd a szívedben, ezen a mai napon is le tudod azt tenni. Ki tudod mondani, hogy megbocsátok neked. Hogy elengedem azt a sértést. Lehet, hogy nem szándékosan mondtad. Lehet, hogy csak belőled is kibudja, nem is gondoltad végig, de mégis megbántottál vele. Velem már ez előfordult a házasságban. Csak úgy vettem észre, hogy kimondtam valamit, és láttam a nonverbálisan, hogy mit mutatt az Editemnek az arca. És azt kommunikálta, hogy valamit nem jól mondtam. És akkor, hogyha nem vagyok tapintatlan, akkor megkérdezem, hogy megbántottalak? Tedd az Úr Jézus keresztjéhez a te fájdalmadat. És ha belegondolunk abba, hogy te bántottál-e már meg valakit, akár szándékosan, akár véletlenül. Most nem azért mondom, de győzött itt megkerestem az alkalom elején, mert a Szentlélek este szólt, hogy lehet, hogy valami olyat mondtam, amivel megbántottam őt. De inkább úrvacsora előtt, én inkább tiszta lappal akarok úrvacsorát venni. Hogy nehogy átkot vegyek magamhoz, hanem áldást. És hogyha már megbántottál valakit, a házastársadat, gyerekedet, szolgáltársadat, sorstársadat, lelkipásztorodat, vagy Istent, az engedetlenségeddel, tedd le ezt a terhet az Úr Jézusnak a keresztjéhez. Lehet egymással is rendezni. Nagyon, nagyon ritkán mozdulnak meg a testvérek úrvacsora előtt. Van idő rendezésre. Tessék oda menni egymáshoz. Olyan kevésszer mozdulnak meg ti is, hogy ez félelmetes. Visszatérve egy kicsit a sport képéhez, itt a biatlont nézzük, vannak olyan terhek a sportban, például a biatlonban, amelyek szükségesek. Például ilyen a síruha, ami védi az embert, most például Kínában majdnem mínusz 20 fokban sportolnak. Meg az arcukat is beragasztják azért, hogy védjék a bőrüket ebben a nagy hidegben. Ott van a sapka, a síszemüveg, ott van a puska a hátukon, ott van a sílécabot. Tehát van csomó olyan terhük, amit ha nem hordanak, nem érnek célba soha. Tehát a mi életünkben is vannak olyan terheink, amelyeket hordoznunk kell. Mert azok a terhek nélkül bizony nem jutunk a célba. Viszont sok olyan teher lehet, amit nem kell cipelni egy ilyen sportolónak. Nem kell cipelnie vizet. Miért? Mert a pályán szélén adnak neki menet közben. És ihat, és utána eldobja az üveget, és megy tovább. Nem kell cipelnie botot, mert van úgy, hogy leszúródik a bot mondjuk, és ott ragad, és megy tovább egy bottal. Mert az edzők több helyen állnak, és nyújtják a pótbotot. És van sok olyan dolog, nem kell cipelni nyugágyat neki, meg tévét, mert abszolút nincs rá szüksége. Majd visszanézi ezt később. És a mi életünkben is vannak olyan felszereléseink, vagy szellemi fegyverzet, amelyek nélkül elpusztulunk. Nem tudunk a keskeny úton menni. Azokat hordoznunk kell. Ilyen az imádságnak a terhe. Ilyen az engedelmességnek a terhe. És van olyan, ami teherként nehezedik néha ránk, de mégis muszáj, hogy hordjuk ezeket. Viszont vannak olyan terheink, a megbántottságnak a terhe, a szeretetlenségnek a terhe, amelyeket le kell tenni, mert ha nem, akkor összeroppanunk. És vannak olyan terhek, például gyásznak a terhe, amit ha nem tesz le az ember a Krisztus keresztjének a tövébe, akkor tényleg összetörik az ember, és nem tud tovább menni. Mi is még ilyen vagyunk. Muszáj letenni ezeket a terheinket. És visszatérve a legelső képünkre, amivel kezdtem így befejezésképpen, a legutolsó sorozat előtt egy perc volt az addig szinte hiba nélkül teljesítő oroszoknak az előnye, és ez a sportoló, úgy hívják, hogy Edward Latipov, egy perces előnyben volt, amikor a legutolsó körbe ment be, az ötödik körbe, és egy váltó versenybe vettek részt most az olimpián. Végig jól lőttek, végig jól teljesítettek, de valamiért az utolsó lövése nem jól sikerült, és kettőt hibázott. Ez azt jelenti a biatlonban, hogy a lövés után van egy úgynevezett büntetőkör. És ebben a büntetőkörben annyi kört kell menni, ahányszor hibázik az ember. És egy ilyen büntetőkörnek a teljesítés az több mint egy perc. Mivel ő kétszer hibázott, és csak egy perces előnye volt, és az utána lövők nem hibáztak, ez azt eredményezte, hogy a szinte biztosnak látszó aranyéremből ezüst, vagy bronzérem lett. A mi életünkben is van céltévesztés. A bűnnek a görög jelentése, a mártia az azt jelenti, hogy céltévesztés. És a biatlonban, amikor céloznak, a középébe kell a céltáblának célozni, és oda kell lőni. Mindegy az, hogy jobbra megy, balra megy, fölé megy, alá megy, ha eltéveszti valaki a célt, az hiba pont lesz. És a mi életünkben is hiába vagyunk túlbuzgóak az Úrért, azt gondoljuk, hogy jót teszünk, de lehet, hogy nem. Hiába lövünk alá a célnak, vagy jobbra, vagy balra. Ha célt tévesztünk, akkor annak lesz következménye az életünkben. De lehet a gyülekezet életében is egy ilyenfajta következmény, egy céltévesztést. Gondoljatok bele, így mint gyülekezet, hogy hányadik büntetőkört futjátok már a céltévesztés miatt. Magánéletben hányszor kellett büntetőkört futnunk? Bekövetkezik egy válás, és büntetőkört fogsz futni. Lehet, hogy nem egyet, lehet, hogy nem kettőt. De te fogod futni, nem én. Elkövetsz egy bűnt a gyerekeddel? Megbántod őt? Fogod futni a büntetőkörödet. És ezt szeretném a szívetekre helyezni, de mégis úgy, hogy az Úr Jézusnál van megoldás. Hogy ne fussatok már több büntetőkört. Álljon helyre ez a gyülekezet. Törekedjetek az egységre, mert oda küld az Úr áldást. Nem olyan könnyű ezt megtenni, tudjátok, az Istenre figyelést, és amikor háttérbe kell szorítanunk az én akaratomat, nem könnyű azt megtenni. És amikor a bűnökről van szó, mindig könnyebben mutogatunk a másikra, hogy neked mi a bűnöd. De soha ne felejtsük azt el, amit már mondtam, hogy amíg másokra mutatunk, addig három újunk visszafele mutat ránk. Hogy nekünk is, nekem is, egyes szám első személybe van miből megtérni, van mit rendezni az Úrral. És amikor nem sokára veszük az úrvacsorát, te menjél oda az Isten elé, és kérdezd meg az Atyát, a Teremtőt, hogy Uram, nekem miből kell változnom? Miből kell megtérjek? Mit kell rendezzek veled? Én kívánom ezt, hogy ezt tudjuk megtenni. És amikor nem sokára picit csendességben leszünk, most lesz arra lehetőség, hogy most csendbe legyünk az Úr előtt. Így imádkozzunk, hogy Úr Jézus, te látod az én életemet, te látod az én cselekedeteimet, gondolataimat, beszédemet. Te látod azt, hogy hányszor okoztam sérülést a másik fülén keresztül, ami a szívéig hatott. Ezt beszélgessük meg, beszéljünk az Úr Jézussal. És én most szeretném azt, hogyha egy ilyen ima közösségben lennénk, egy csendes ima közösségben, amikor beszélgetünk az Úrral. És az ima közösség végén majd szeretnélek titeket így úrvacsorai közösségre hívni. Amen. Most legyünk egy picit csendben, és így imádkozzunk.